Ez az Intermezzo, vendégem Fülei Balázs, Lisztdíjas, zongoraművész. Szervusz, szeretettel köszöntelek.
Köszöntöm a hallgatókat, szia Edina.
Hamarosan, most vasárnap készülsz egy koncertre, egy szólóestre a Magyar Zeneháza koncerttermében, az MVM koncertek a zongora jubileumi évadának keretén belül. Hogyan készülsz erre az eseményre, amely szerintem elég meghatározó?
A készülés számomra életforma, mint ahogy a gyakorlás is, és mivel párhuzamosan futnak a programok, ezért természetesen kiemelten szerepel a fejemben, mégiscsak a zongora sorozatom van Budapesten, itthon. Ugyanakkor akkor tudok a legjobban és a legkiegyensúlyozottabban készülni egy eseményre, hogyha nincs előttem az, hogy ez most valami egészen kiemelkedő, vagy valami nagyon fontos pont, mert akkor megszabadulok olyan görcsöktől, meg olyan elvárásoktól magammal szemben, ami szerintem nem inspiratív, hanem inkább gátol.
Visszahúz, ugye?
Igen, tehát hogyha valamire nagyon készül az ember, akkor eleve elvárásokat tesz a maga vállára. Mondok egy példát, nemrégen voltam egy koncerten tavasszal, Párizsban játszottam, és késett a vonat. Nem tudtam kipróbálni előtte a termet, jóformán csak beestem a terembe, és nem tudtam foglalkozni a körülményekkel azzal, hogy most milyen az akusztika, vagy hogy kell elhelyezkednem, vagy egyáltalán jól áll-e rajtam a ruha. Semmivel nem tudtam foglalkozni, azzal tudtam kizárólag foglalkozni, hogy a hangszerhez oda kell ülni, és el kell játszani a műsort. És mivel semmi másra nem gondoltam, ezért annyira jól sikerült az a koncert, annyira felszabadultan, sőt, mi több hiba nélkül sikerült, hogy kifejezetten gondolatébresztő volt számomra. Ez nem azt jelenti, hogy a dolgokat félváról kell venni, hiszen most ezeket a műveket, amiket játszom, évtizedek óta játszom, tehát tudom a darabokat. Ugyanakkor a darab tudása az egy élő folyamat, tehát mindig az ember keze alatt változik produkcióról produkcióra. Újra és újra felfedezni valók, megmutatni valók kerülnek elő, és ez tartja frissen az előadást.
Én azt hiszem, hogy alapvetően az életben való közlekedés során is az a szerencsés, hogyha az ember meg tud szabadulni az elvárásoktól.
Kedves tanáraim, a Zeneakadémián mindig javasolták, hogy koncert előtt délután aludjak, pihenjek, vigyek csokoládét, aznap már ne csináljak semmit. És én ezt hűen követtem, és nem sikerültek olyan jól a koncertek, mint hogyha a napom úgy telt volna, mint ahogy egyébként telik. Tehát, hogy ide megyek, oda megyek, elintézek ezt, azt, és egyszer csak jön este a koncert. És ez is összefüggésben van azzal, amit mondok, mert hogyha délután alszom, annyira ideges leszek estére, hogy nekem most azt kell teljesítenem, hogy aludjak azért, hogy kipihent legyek, hogy este jól legyen, hogy már eleve megint egy elvárás köteget teszek magamra. A csokoládé ugyanez, nálam nem vád be. Tehát én kifejezetten kerülöm a csokoládét, mert nagyon felnyom energiával egy olyan 5 percre, és utána pedig annyira megéhezek. Az első 10 percében a koncertnek azt érzem, hogy annyira éhes vagyok, hogy fel tudnék falni 2 sült csirkét legalább. Úgyhogy nálam az vált be, hogy hús, tehát hogyha nincs koncert előtt húsika, akkor nincs muzsika.
Na, hát figyelj, legalább ezt is tudod magadról, de hát a te életednek szerves része a zene, a muzsikálás, tehát hogy végül is nagyon beilleszkedik a te napi rendedbe, tehát én ezt abszolút elfogadom, meg teljesen természetes, hogy ebből nem kell túlzottan nagy jelentőségű ügyet kreálni, nem kell túl misztifikálni, hiszen ott van az életedben, nem?
A nagy jelentőségű ügy az maga az aktus, a koncert. Az abban a pillanatban kezdődik, ahogy az ember kilép a színpadra. Igenis, az nagy jelentőségű, mert egyszeri. Mindennek nagy jelentősége van, ami megismételhetetlen. Nem lehet visszamenni, újra eljátszani, nem lehet kérni egy újabb próbálkozást, és ez minden alkalommal nagy kihívás.
Persze, de ez ott van benned, tehát te ezeket a darabokat természetesen tudod, tehát hogy nagyon könnyen befogadható az, amit mondtál, hogy nem kell túlzottan rákészülni, és egyébként is a pillanat varázsáról van szó.
A készület az szerintem más síkokon zajlik, amikor az ember a járdán sétál fel vagy lehajtott fejjel, akkor is készül, amikor felébred reggel és gondol egyet a darabokról, vagy gondol egyet a darabokkal, akkor is készül, tehát nem csak a hangszer mellett zajlik ez.
Most is ott van valahol az agyad hátsó zugában a hétvégi koncert?
Nincs olyan pillanat, hogy ne szólna a fejemben valami zene. Legfeljebb így az egyik tudja kilökni a másikat, mint a biliárdgolyó.
De jó lehet a te fejedben lenni. Jövünk vissza Fülei Balázs zongoraművésszel. Az Intermezzo vendége Fülei Balázs, zongoraművész, aki vasárnap este szólóestet ad a Magyar Zeneháza koncerttermében. Ez az MVM koncertek a zongora jubileumi évadának keretén belül valósul majd meg. Most egy nagyon fontos kérdés jutott eszembe, nem tudom kivel, ne haragudj érte. Milyen húst teszel koncert előtt?
Minél egyszerűbbet, és egy bizonyos mennyiséget, tehát azért egy 10 dekát el kell érni. Hát lehetőleg valamilyen csirke, vagy bármilyen egyéb. Az a fontos, hogy ne legyen tészta, tehát ne legyen kenyér, vagy a pogács az nagyon rossz. Nagyon elámosít.
Aha, ez már hosszú évek tapasztalatának összegzése, amit
igen, elmondtál. Mindig pogácsát készítenek be a művészöltözőbe, a művészeknek, meg vizet. Nagyon, nagyon rossz. Meg csokit is, az nekem nem igazán jó, úgyhogy én otthonról előre szoktam készülni. Koncert előtt 1 órával szoktam enni, addigra akkor pont föltöltekezem energiával, amennyi kell.
Akkor innen üzenjük a koncertszervezőknek, hogy a pogácsákat tegyék félre, egyék meg ők, és ne feltétlenül a művészeknek kínálják, vagy ez így nem?
Nem kell üzenni, ugyanis nem szeretem a kényeskedést. Tehát szerintem az nagyon korrekt, hogy be van készítve, amit ők gondolnak, a művésznek az egyéni nyavajgásait, az oldja meg saját maga. Ugyanígy vagyok a hangszer kérdéssel is, nem szeretem, amikor hisztizik egy zongorista azon a zongor ami a színpadon van. Egy zongorista nagyszerűen tudja kompenzálni egy-egy hangszernek a gyengeségeit, vagy adott esetben az előnytelen tulajdonságait. Gondolok itt egy-egy tompa hangra, gondolok itt akár a száraz akusztikára, vagy túlságosan nedves akusztikára. Egy zongorával nagyon jól lehet ezeket kompenzálni. Olykor még egy hamis hang, hogyha véletlen elmegy, noha ott volt a zongora hangoló, de lehet, hogy mondjuk olyan a páratartalom, vagy lehet, hogy bedurrantottak a koncert előtt, rányomták a légkondit a teremre. Ilyenkor bizony a fa anyag a zongorában nehezen bírja a gyors változást, és van olyan tényleg, hogy hamis lesz egy hang. Szerintem ilyenkor nagyon-nagyon inkorrekt dolog hisztizni egy művésznek azon, hogy a hangoló hogyan hangolta fel a zongorát. A hangoló biztos, hogy kiváló munkát végzett, arról nem tehet, hogy a maga hangszer hogyan reagálja le az aktuális pillanatot.
Hmm. És ha mégis mondjuk egy ilyen megtörténik, hát egy rossz hang becsúszik, akkor hogyan lehet tovább folytatni? Tehát, hogy nyilván tudod, hogy mi történt, de gördülékenyen úgy kell tovább muzsikálni, hogy a közönség ebből ne vegyen
észre. Igen, az most két külön dologról beszélünk, tehát eddig a hangszernek az előnytelen tulajdonságairól, esetleg hibájáról beszéltem, hogyha maga a hiba az tőle mered, az egyre kevésbé csinálok belőle olyan szempontból ügyet, pont ezért egyre kevesebb szerintem a görcsöm is a hibákat illetően, mert szemben azzal az elvárás tömeggel, ami régen volt magammal szemben, azt hiszem, hogy jócskán megszabadultam, és éppen ezért a pillanatban élek, a jelenben élek, és minél inkább a jelenben él az ember, és nem vizsgálja azt, ami elmúlt, meg nem feszeng azon, ami jön, annál inkább tud hiba nélkül működni. Nem szeretem ezt a szót se, hogy hiba. Inkább azt mondanám, hogy a tervekkel ellentmondó esemény.
Aha, ez nagyon jól hangzik. Ezt már így kitaláltad magadnak, ugye? Hogy
most jutott eszembe.
Tényleg? Uh-huh. Ebben a pillanatban.
Nagyon sokszor tanítás közben is nagyon sokszor eszembe jut. Ma például délelőtt azt mondtam, hogy a bécsi klasszikus zenében vannak ilyen mágnesezési pontok. Ezt se fogalmaztam még meg eddig, de a periódusnak bizonyos szakaszán egyszerűen vannak olyan hangok és ütemrészek, amelyek szeretnek egymáshoz közelebb csusszanni. Hogyha az ember azt szétválasztja, akkor a dolog veszít a természetességéből. Uh-huh. Hiába meg kell néha fogalmazni a dolgokat, sokszor olyan dolgokat, amiket természetesen veszünk, vagy adott esetben minden nap dolgozunk vele, olykor jó megfogalmazni, verbalizálni.
De közben nálad ez egy hosszú út eredménye volt, hogy elengedted az elvárásokat. Szerinted van, aki mondjuk így születik, vagy így nő fel? Tehát ezt már nagyon fiatalon, akár gyerekként tudja?
Szerintem az elvárásokkal való gazdálkodás az a zenei felnőtté válással párhuzamos. Ha valaki egy elvárás tömeggel van magával szemben, az nem biztos, hogy tőle ered, hanem lehet, hogy attól, akinél tanult. Lehet, hogy valakinek meg akar felelni. Lehet, hogy már nincs is ott az az illető. Lehet, hogy már nem is él. De még akkor is valaminek meg akar felelni, ami követi. Ez szerintem például egy gyermek-szülő kapcsolatban is így van, hogy mit tudom én, sokszor 60x éves korában is még mondjuk a férj kimegy megkapálni a kertet, mert mit szólna a nagypapa, hogyha látná, hogy az hogy van hagyva, pedig már nem is látja. De szerintem vannak ilyen, hogy mennyire hagyja magát az ember felnőtté válni. Olyan szempontból, hogy a felnőttség az bizonyos szempontból egy függetlenedést is jelent, szerintem, és a függetlenedés az egy saját felelősségvállalást, amikor nem lehet másra mutogatni, hogy ő miatta van, nem tehetek róla, mert így hozta a sors, de tehetek róla, tehát én vagyok ott a színpadon, én tehetek róla, igen.
Én működtetem saját magam is, és a
igen.
muzsikát is, azt is, amit adok a közönségnek.
Igen, én azt gondolom, hogy ez egy szabadság. Tehát amikor az ember ki tudja mondani, hogy én működtetem, amikor az ember azt tudja mondani, hogy zeneileg felnőtté váltam, az egy nagyobb szabadság, mint az elvárások békjóiban tengeni-lengeni.
Uh-huh. Azért beszélünk a repertoárról is, mit játszol majd vasárnap. Folytatjuk a beszélgetést Fülei Balázs Liszt-Dier zongoraművésszel. Az Intermezzo vendége Fülei Balázs, zongoraművész, akit vasárnap lehet meghallgatni a Magyar Zeneháza koncerttermében. Milyen repertoárral készülsz, mit hallhat tőled a közönség?
Mániákus műsorszerkesztő vagyok, és nagyon sokat rágódom azon, hogy mit tűzzek műsorra így. Pakolgatom, gondolkodok rajta, ide-oda cserélgetek. Számít? Igen, számít. Azt gondolom, hogy számít a menüsor. Számít ugyanúgy, mint egy étkezésnél is. Szerintem nagyon fontos, hogy mit miután helyezzünk el, mert a koncert az egy lineáris folyamat, ugye időben egymás után zajlik, és az összehasonlításnak a fogalma megjelenik. Tehát másképp viszonyulok mondjuk egy romantikus darabhoz egy klasszikus után, mint mondjuk egy 20. századi után. Én most egy századfordulós műsort választottam, itt 2023-ban most már tegyük azt is hozzá, hogy a 19. és a 20. század fordulójára gondolok. Gershwin, Bartók és Ravel zenéjét játszom. Mind a három zeneszerzőt összeköt bizonyos szempontból a kísérletező hajlam. Ugye Bartókot a folklór iránti kísérletezés, Gershwinnél szokták említeni a jazzt, és Ravelnél is ugye megjelennek jazz elemek, de ő nagyon finoman alkalmazta ezeket. Gershwintől a Rhapsody in Blue-t játszom, amit szerintem tévesen kék rapszódiának fordítanak. Itt a blue nem a kéket jelenti, a blueshoz van köze, ugye ezt az emberek ilyen slangként úgy használják, hogy ez egy olyan, az egy olyan, a blue az egy olyan életérzés, egy olyan balladai, keserédes, kicsit olyan siratós, nyűglődős életérzés. És a rapszódia ebben a hangulatban született, amikor lejazzesítik, és azt mondják, hogy ez jazz elemeket tartalmaz, akkor szerintem mindig olyan Dixie hangulat társul ehhez. Egyáltalán nem. Én azt gondolom, hogy a Rhapsody in Blue egy ballada, és nem is mondanám feltétlenül vidámnak. Bartóktól az Improvizációk magyar parasztdalok felett című művet játszom, ami egy nagy Bartók zongoramű. 8 részből áll, és az a különlegessége, hogy a népzenei elemeket csak úgy mottóként használgatja, és ő maga is azt mondta, hogy az a lényeg, az a fontos, ami köré, elé, mellé helyeződik. Itt ki kell emelnem az ő harmóniai zsenialitását, tehát ő olyan kombókban használta a hangokat, ami egyszerűen arról árulkodik, hogy neki olyan füle volt, ami egyikünknek sem. Tehát olyan hangok együtt állását talált ki, ami utánozhatatlan. Tehát ez Bartóknak a specialitása. Sokszor emlegetik, hogy ritmikus, meg barbár, meg hogy a Bartók az olyan durva zene. Szerintem egyáltalán nem. Szerintem játékos zene, és ki kell nyitni hozzá a fülünket, hogy meghalljuk a harmóniai gazdagságát, hogy mennyire szép akkordok vannak benne. Egyszerűen esztétikailag szépek. És játszom Ravel zongora ciklusát, melyet úgy lehetne fordítani, Miroir a címe, úgy lehetne fordítani, hogy tükrök, hogy kinek a tükrei, vagy minek a tükrei, ez döntse el a hallgató. Szerintem kicsit olyan, mint amikor mondjuk egy víztükör felé nézünk, és meglátunk benne egy jelenetet, vagy egy tájat, és ez hozza magával egy kicsit ezt az elmosódott hangulatot is. Nagyon sokat mondó címei vannak a daraboknak. Éjjeli lepkék, szomorú madarak, egy bárka az óceánon, a bohóc hajnali szerenádja, harangok völgye, mind sokat mondó képes címek, és maga a muzsika is olyan festőpalettás, ugye az előadó művésznek meg kell fogni az ecsetet, úgy mártogatni, próbálgatni a színeket, és ezekhez a művekhez rendkívül jó hangszer kell, jó minőségű, modern zongora, és itt Ravel messze túlment a liszti zongora technikán, mert olyan eszközöket és olyan billentyű kombinációkat talált ki, amelyekkel tényleg azt az illúziót lehet kelteni, mint hogy egy képet festene fel az előadó. Számomra nagyon kedves művek ezek.
De érzelmileg közel állsz hozzájuk.
Feltétlenül.
Ez fontos más egyéb esetben is?
Hát hogy ne, rezonancia nélkül hogy lenne koncert? Nem játszom olyan műveket, amihez nincs közöm.
Akkor ez egy személyes esemény lesz vasárnap.
Én szerintem minden koncert egy személyes esemény. Az előadó művészetnek a velejárója a személyesség. Tehát senki nem szeret vastag állarcokkal kiállni és bebújni valami mögé, ahol nem ő van. Az inkább színészet, ami egyébként hozzátartozik a mi pályánkhoz szerintem, mert ez egy vizuális műfaj, és szerintem nagyon sok színészeti elem van a zeneművészetben. Ugyanakkor, mint ahogy egy színész karakter a megfelelő szerepben, hogyha helyezkedik, nagyon előnyös szerintem, hogyha azok valahogy így rezonálnak egymásra.
Hát meg valahol ott kell, hogy legyen a közlésvágy, nem? Tehát, hogy valamit mondani akarok. Mindegy, hogy mi által, zene által, akár egy szerep által, de hogy én valamit nyújtani akarjak hát, a közönségnek.
Kétségkívül egy exhibicionista műfaj.
Na, jól van. Jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést. Vendégem Fülei Balázs, zongoraművész. Az Intermezzo vendége Fülei Balázs, lisztdíjas, zongoraművész, a Zeneakadémia tanszékvezető egyetemi docense. Hát ez utóbbiról erről még nem sok szó esett itt a műsorban. Hogyan adható át a zene művelése, a zene iránti szeretet, az, hogy valaki jól tudja közvetíteni azokat a hangokat, amiket a zeneszerző megírt, és hozzá tudja kapcsolni a saját személyiségét?
Van egy belépő, ez a hangszeres tudás. Tehát a belépő nélkül hiába keresgetjük még a saját magunk személyiségét, hiába kerülünk közelebb az előadói habitusunkhoz. Tehát a hangszert meg kell tanulni minden hangszeresnek. Ezen van mit tanulni, ezt át lehet adni, rengeteg olyan ismeret van, amit tehetséges és esetleg kevésbé tehetséges hallgató is kamatoztatni tud. Sajnos a tehetség az az élet nagy igazságtalansága, hogy bizony nem mindenkinek adatik meg ugyanúgy, nem beszélve arról, hogy valakinek kisebb, ügyetlenebb keze van, másoknak vastagújú nagy lapát keze, mindenkinek meg kell találni a megfelelő utat a hangszerhez. Ez mind jól tanítható. A kérdésre válaszolva, hogy vajon az előadói attitűdök, viselkedések hogyan adhatók át, ez már egy nehezebb kérdés, ugyanis szerintem nagyon fontos, hogy a zeneoktatás alapvetően gyermekkortól kezdve utánzásból indul, és ez szerintem természetes. A kis diák oda van a tanáráért, lesi minden mozdulatát, ellesi, megnézi. Ugye ez nem volt másképpen régebben sem. Bach 100 kilométereket gyalogolt, hogy meglesse Buxtehudét, vagy adott esetben, aki mondjuk jól meg akar tanulni orgonálni, akkor az ott fújtatott az orgonistának, nézte, hogy mit csinál, jobb esetben elvette a lányát feleségül, tehát voltak ilyen utak is a tanulmányokhoz. Ami nagyon fontos szerintem, hogy azonnal meg kell látni a hallgatónak a temperamentumát, a habitusát és a lehetőségeit. Ez nagyon hasonló, mint például egy karmester és egy zenekar esetében. Egy karmesternek szerintem azonnal fel kell mérnie, hogy meddig juthat el a próba folyamat során. Hogy ne képzeljen bele többet, mint ami a végeredményben lesz. Az álmok nagyon inspiratívak és nagyon kellenek, de szerintem romboló hatással van az, hogyha túlképzeljük a dolgokat. Sokkal gyümölcsözőbb, hogyha egy tanár azonnal átlátja, hogy miből gazdálkodhat, és abból kihozza a maximumot, mert azt hiszem, hogy ez az a befektetett alap, amiből a hallgató aztán a saját lábán kamatoztatni tud. Nálunk a Zeneakadémián átlagosan egy évben 200 kamaracsoport működik, ami nem kevés szám, mindenki kamarázik. Lehetett hallani itt az elmúlt hónapokban, hogy a kamarazene rangja, meg a kamarazene így, úgy, amúgy. Azt hiszem, hogy a kamarazene rangjával nincsen probléma, mert tűzhőfokon megy a kamarázás a Zeneakadémián, rengeteg hallgatói koncert van, lehetőség, programok, arról nem is beszélve, hogy mindig változtatnak, új partner találnak, különböző projektekben vesznek részt, szóval van egy elég pezsgő kamarazenei élet, amire nagyon büszke vagyok, és örülök is neki. Ami a legnagyobb kihívás számomra a tanításban, az az, hogy hogyan lehet minél kevesebb időveszteség nélkül a lehető legjobb eredményt elérni. Mondok erre egy példát. Nagyon-nagyon boldogan el lehet tölteni heteket, hónapokat egy-egy ütem vagy egy-egy fél tételnek a reszelgetésén, csiszolgatásán, ilyen-olyan véleménynek a megosztásában, és akkor úgy azt szoktam erre mondani, hogy úgy közösen elélvezkedünk a zene szeretetében. Ez mind jó, de ebből még alapvetően nem lehet tanulni. A hallgatónak meg kell éreznie, hogy honnan szeretnék eljutni egy bizonyos időn belül hova, és abban mennyi az ő része. És azt hiszem, hogy ez a tanításban ez legalább 10 év ennek a felismerése. Én úgy kalkuláltam magamban, és azt hiszem, hogy mostanában nagyon jól megy.
De közben világszerte mesterkurzusokat is tartasz. Többnyire milyen témában, milyen megközelítéssel tartasz?
Hangszeres kurzusokat szoktam tartani, tehát zongora, olykor kamarazene, de elsősorban zongora kurzusokat. Ezek olyan események, amikor egy új inspirációt kaphatnak a hallgatók, hogy játszanak egy olyan személynek, aki mondjuk nem ott él, nem ott van, esetleg hall tőle egy olyan információt, ami felpezsdít egy gondolatot, vagy adott esetben kér még egy órát, vagy adott esetben oda megy hozzá tanulni, hogyha megtetszett neki.
De hát azért ez sosem csak a hangszerről szól, hanem hát valahol a két személy, a mester és a tanítvány közti kapcsolódásról is, tehát személyiségük illeszkedéséről, nem? Tehát.
Tanár-diák viszony a zenében nagyon intim, ugye egy zárt viszony, és én szakításpárti vagyok. Tehát, hogyha valaki között nem működik a rezonancia, akkor szerintem szabad és kötelező váltani. Lehet menni a következőhöz. Meg kell találni azt a frekvenciát, ami jól működik. Sokszor egy jó bizalomban, egy bizalmi környezetben elmondott banalitásnak nagyobb hatása van, mint egy feszült viszonyban egy nagyon értékes és információval teli mondatban. Tehát lehet, hogy többet tanul jelentés tartalmában mondjuk attól, ahol feszültség van, de azt fogja előre vinni, ahol harmónia van szerintem.
Tehát akkor érdemes keresgélni a mestereket, annak, aki tanulni
akar. Hát ez egy állandó útkeresés. Én állandóan rúgdosom a tanítványaimat, hogy tessék menni mindenhova, sőt, tudatosan szoktam magamat olykor helyettesítetni is, sőt, szoktam bebehívogatni a kollégáimat, hogy érezzék meg, hogy senki nem beszélt Beethovennel, meg Schuberttel, meg Schumann a telefonon. Tehát aki előjön nagy igazságokkal, meg hangzatos szövegekkel, azoknak sincs igaza, mert nem tudja senki az igazságot, a művész tudja az, aki előtt ott van a kotta, neki van egy saját igazsága a darabbal szemben, és azt kell keresnie.
Uh-huh. És az a legjobb, hogyha azt mutatja meg magából, az nyilvánul meg a színpadon.
Igen, a művészet oktatás az csupa nagy-nagy kérdőjel, és ameddig vannak kérdőjelek, addig van élet.
De ez milyen jó. Nem is kellenek válaszok.
De kellenek a koncerten.
A te válaszod vasárnap lesz a Magyar Zeneháza koncerttermében az egyik válaszod, hiszen szerencsére sokat lehet téged hallani. Az MVM koncertek a zongora a jubileumi évadának keretén belül hangzik majd el ez a koncert. Mit kívánjak neked? Nem alszol délután, aznap délután, az már biztos, ez már kiderült. De milyen hangulatban mész majd fel a színpadra? Vagy ez majd akkor kiderül?
Persze, hogy kiderül, de gondolom, hogy jó.
Ez a minimum. Nagyon szépen köszönöm.
Én nagyon várom, és szeretettel várok minden érdeklődőt. A terem nagyon-nagyon jó, a Magyar Zeneháza egy csodálatos koncerthelyszín. Minden jó lesz, úgyhogy érdekes darabok lesznek, jó zenék, szeretettel hívok mindenkit.
Ott lesz Fülei Balázs, Lisdier zongoraművész. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm én is.